kettesben.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok, Kis Mennyhértatya, ferences szerzetes, szentendrei tanár, ő a vendége a mai műsornak. Azt szeretném kérni tőle, hogy a számára kedves régi és kevésbé régi ferencesekről emlékezzen meg. Először talán a személyes útját röviden föl kéne elevenítenünk, hogy tudjuk is, hogy hogyan került a ferencesek látókörébe, illetve az ő látókörébe a ferencesek. Hol való atya és mikor született?
1953. október 2-án születtem, tehát kicsit talán már az október 2-a is meghatározó. Úgy szoktam mondani, hogy négyzedgyök Szent Ferenc, hiszen ugye október 4-e a Szent Ferenc ünnepe, és hát így a 2-a a fele, vagy pedig a négyzedgyöke lehet a négynek. Mátrába, egy kis faluba születtem.
Hol?
Vécs, ez a Mátra déli lábánál van, ott Abasár, Markaz, Domosztó, jó bortermelő vidék, és hát a híres régi nagy gyöngyösi kolostorunkhoz mindössze 20 kilométer.
Ferencest gondolom akkor Gyöngyösön legalábbis habitusban nem igen láthatott, hogy találkozott a ferencesekkel, illetve ferences gimnazista lett-e aztán később.
Igen, tehát érdekes egy kicsit, és kettősség van ebbe a történetbe, hiszen a nagyszüleim, nagymamám, nagypapám kisgyerekkoromtól kezdve folyamatosan beszéltek a gyöngyösi ferencesekről, kiemelkedő helyen Ignác atyáról, és hát a kolduló testvérekről, Peregrin testvérről, aztán a kínai missziós Szabin testvérről, hogy milyen szép, milyen gyönyörű közös élményeik voltak, hiszen ezek a ferences atyák legtöbbször nagybőjti trídómra jártak a falunkban, illetve hát a testvérek rendszeresen koldulni jártak ezekbe a gyöngyös környéki falvakba. Így tehát soha-soha addig, amíg Esztergomba nem kerültem gimnáziumba, nem láttam élőbe ferencest, viszont rengeteget hallottam róluk.
Tehát vonzóvá vált a ferencesek alakja ön számára már kis gyermekkorában.
Nekem természetesen a nagyszüleim, amit elmeséltek, eleve nagyon tisztelettel, hihetetlen ragaszkodással, szeretettel meséltek az ő személyes élményeikről, személyes találkozásaikról a akkori ferences testvérekkel. Természetesen érdekes volt, kicsit olyan fura is volt, hogy hát milyen ember is lehet egy szerzetes, de mindaddig, amíg nem kerültem az esztergomi gimnáziumba, soha senkivel, ferencessel személyesen nem találkoztam.
A gyöngyösi templomba járt gyermekkorában?
Nálunk a gyöngyös az olyan volt, hogy a főváros, tehát ott a környező falvakból gyógyászati, bevásárlás, egyéb, minden olyan nagy dolog, amit egy vidéki falucskában nem lehet elérni, az első közelítésbe Gyöngyösön kerestük, és ilyenkor minden alkalommal bementünk a gyöngyösi ferences templomba, és ott is folytatódott nagyon sokszor a nagyszüleimnek az elbeszélés, hogy a gyóntató folyosó, sokat meséltek arról a kántorról, aki vak volt, hogy milyen szépen tudott orgonálni. Végignéztük a mellékoltárokat, fölmentünk a kórusra, és hát nagy nosztalgiázás volt mindig velük, amikor bementünk Gyöngyösre.
A búcsúra is mentek a ferences vagy a Bertalan templomba?
Az az igazság, hogy a nagymamám volt igazán a nagy búcsújáró, így a családból ő ferences, világi rendi, majdnem azt mondtam, hogy harmadrendi, mert akkor
még úgy hívták igen
őket, hogy harmadrendi. Tehát ő mai szóhasználatunkkal ferences, világi rendi. Ő nagyon ragaszkodott a gyöngyösi, illetve az egri kolostorhoz is. Tehát a család egésze zarándokolni, az leginkább Mátra-Verebély-Szentkúthoz járt. Természetesen azokban az években, amikor én kisgyerek voltam, először 4 évesen voltam ott a nagyszüleimmel zarándokolni, később a szüleimmel, hát nagyobb gyerekként is, de sajnos ferencesek ott ugye akkor nem voltak.
És gyalog mentek, vagy szekéren, vagy autóbusszal?
Általában ez a két változat volt, hogy gyalog, vagy voltak, akik szekéren, aztán volt olyan, hogy hát kisebbek, fiatalabbak voltunk, akkor még egy részét gyalog, egy részét vonattal, elmentünk vonattal valameddig, és onnantól be a Kegyhelyre gyalog mentünk.
És a Ferences gimnáziumot miért választotta a nagyszülők elbeszélése nyomán, vagy pedig a plébános közreműködésével?
Az általános iskolában ugye mindenkinek próbáltak fölkínálni továbbtanulási lehetőséget. Egy nagyon jó kis falusi iskola volt az én általános iskolám, tisztelettel, becsülettel és nagy hálával emlékezek a tanáraimra. És az volt a szüleimnek így a tanári javaslat, osztályfőnöki javaslat, hogy hát kitűnő, jó tanuló, hát okos ilyen reáltárgyakba is, hát menjen Salgótarjánba a gépipari technikumba, ott a környéken akkor ez egy elég híres iskola volt. És nagypapám első helyen, persze nagymamám is, azt mondta, hogy hát gondolkodjál el rajta, hogy ha esetleg szeretnél elmenni Esztergomba, ott még van ilyen, hogy Ferences gimnázium, hát ő ír az Ignác atyának, hogy hát van-e lehetőség, hogy oda kerüljek, és megmondom őszintén, abszolút, tehát fogalmam nem volt arról, Temesvári Pál Bárt Ferences gimnázium, a kis térképemen, földrajz térképemen megnéztem, hogy hát Temesvár hol is van, és mondtam, édes Istenem, hát ez milyen messze van.
Ez nem is ez az ország.
Falukból is, hát mondom, ez nem is Magyarország. És akkor hát persze kinevettek, hogy butaság, hát ez a neve annak a prédikátor híres Ferencesnek, akiről ezt az iskolát. Na nyugodjak meg, ez Esztergomba van. És kihívásnak, kalannak tekintettem, semmi több nem volt mögötte, így kerültem végül is Esztergomba.
A nagyszülő vitte föl, vagy a szülei?
Hát legelőször úgy történt ez a dolog, hogy hát ilyen felvételi szerűre, ugye hát nagypapa írt Ignác atyának, hogy bizony neki van egy unokája, és hát szeretne ide jönni, és gyakorlatilag az onnantól kezdve már, hogyha megkaptuk az értesítő leveleket, hogy felvételi írásbeli elbeszélgetés, stb. És emlékezetem szerint mindig édesapámmal mentünk.
Ignác atyát ismerték tehát Gyöngyösről mégis ebben az időben, amikor Mennyhért atya gimnazista korú lett, ő volt az igazgató, ugye?
Rektor, talán még rektor sem volt, de rektor volt már, kollégiumnak ő volt a rektor, a Huszári Romos atya volt az igazgató, és hát számomra egy, sose felejtem el, egy döbbenetes élmény volt, amikor mentünk be az iskola udvarán, és hát ez egy elég fura dolog volt, mert nagymamám küldött fényképeket. Tehát ő már ismerhetett engem, és én is láttam már őt fényképeken, de hát, hogy így élőben egy eleven szerzetes ferences jön felém, kicsit olyan földön túli élmény volt, mint a mondjuk a falunk Szent Antal szobra, úgy elindult volna, mert hát, hogy addig én ilyet sose láttam, hogy élőbe szerzetes. És tehát nem is tudtam, hogy most siker, nem siker, fölvesznek, nem vesznek, de óriási élmény volt az, hogy milyen sajátos, milyen érdekes lehet egy ilyen ferences gimnáziumba járni, úgyhogy nagyon megfogott ez az első talán.
A falujuk Szent Antal szobra a templomban van, vagy a templomon kívül köztéri szobor?
De, ugyanúgy, mint az összes más faluba, ahogy belépünk a templomba. Jobbra ott van a Szent Antal szobor, de most már ott van a Szent Ferenc szobor is, mert egy nagyon aranyos plébánosunk, amikor pappát szenteltek, akkor mondta, hogy olyan faluból, ahonnan ferences pap van, Szent Ferenc szobornak is kell lenni, és akkor szerzett valahonnan egy arányosan hasonló méretű Szent Ferenc szobrot is.
Az ijegységnél nagyobb volt a rácsodálkozás meg a kíváncsiság. Örömmel ment.
Igen, hát egyfajta izgalom biztos, hogy volt rajtam, mint egy ilyen vidéki kisgyerek, hát Esztergom az elég messze is van, de nem a félelem, vagy a szorongás, vagy az idegesség volt, hanem hát ez a hatalmas élmény, hogy van ilyen hely a világon, ahol szerzetesek vannak, és a gyerekeket, hát nem tanárnők, meg tanárbácsik, meg tanárurak, hanem eleven élő szerzetesek tanítják. Számomra ez egy hihetetlen kaland lehetőségét jelentette.
Fiúosztály is újdonság lehetett, és az internátus is. Otthon hányan voltak testvérek?
Én csak egyedül voltam, mert édesanyja nagyon beteges volt már, akkor, mert hát nagyon szegény volt a család, és nagyon nehéz körülmények között értünk. Hát azért a szegénységnek megvannak az egészségi állapotra vonatkozó következményei is. Ismeretlen volt számomra a kollégium is, ismeretlen volt az ilyettén való gimnázium, teljesen ismeretlen a gimnáziumi közeg is, de mondom, hogy én nagyon nagy romantikával és nagyon nagy izgalommal vártam, hogy lehessen itt hosszabb időt eltöltenem.
Ekkor már dédelgette magában a gondolatot, hogy esetleg pap lesz, vagy talán szerzetes?
Ez egy érdekes dolog, mert a plébánosunk, ismerve a család, hát nem túl gazdag vagy tehetős állapotát, mondta, hogy hát, hogyha engem oda fölvesznek, akkor az Egri Egyház megyébe azért tehetünk lépéseket. Aranyos Váradi Jóska bácsi volt akkor az ilyen hivatás felelős ott az Egri Főegyház megyében, és hogy lehet azért támogatást kapni, és nem hazudni kell az, hogy az ember pap lesz, vagy nem tudom én, hát úgyse tudja, és teljesen igaza van így utólag visszagondolva egy nyolcadikos, hogy ő neki most mennyire van, hogy mennyire nincs hivatása, de akkor is nagyon aranyos plébános bácsi volt ez a Liner Béla bácsi, a Márti Rokuti Ferenceseknél nevelkedett, és mondta, hogy nem baj az, ha egy nagyon jó keresztény édesapa lesz belőle, nem veszít azzal az egyházmegye, hogy kérjük ezt a támogatást. Úgyhogy ilyen értelemben először így kell érteni, hogy Egri Egyházmegyés kispap jelölt voltam, de a nagybátyám, aki viszont orvos, hát az ő abszolút kisgyerekes koromtól kezdve én orvos akartam lenni.
És aztán bekerült a gimnáziumba. Kik voltak azok a ferencesek, akikre nagyon nagy szeretettel vagy érdeklődést fölkeltően tud visszaemlékezni?
Hát azt kell, hogy mondjam, hogy egyáltalán aki ott élő, létező ferences volt, és nem én, hanem bátran mondhatom az osztálytársaim nevében, hogy rajongásig szerettük őket. Tehát Lambert bácsit, aki a fát vágta a pincébe és a kertbe dolgozott, vagy Márton atyát, Nyikon Márton atyát, aki itt volt mellesleg, Margit körúton plébános is, de az összes tanárunkat, aki közül egy-kettő volt, aki nem volt ferences, de az is szerzetes volt, például Szaléziános, dr. Lukács István kiváló magyar tanárom volt. Akkor volt például ugye az egyetlen idézőjelbe civil tanárunk, Kékesi tanár úr, aki viszont annyira egy szív, egy lélek volt a ferencesekkel, hogy úgy hívtuk, hogy Tibor atya, illetve hát a Majella nővér, aki ugye Apáca kedves nővér volt, valamennyit nagyon-nagyon szerettünk. Mondjuk rám nagyon nagy hatással volt a Hajdú Antal atya, aki hát reáltárgyakat tanított, de hát matematika, fizika, ábrázoló geometria, kémia, oroszból, ezekből mindből tanított engem. Együtt rengeteget dolgoztunk kint a disznóhizlaldába, és ahogy én láttam őt, hogy szellemileg, papként, teológiailag, szakmailag és egyszerű kétkezi munkásként micsoda derűvel, vidámsággal szenteli meg a napjait, na, akkor mozdult meg bennem, azt hiszem először az, hogy ennek az életformának van tartalma.
Ki volt ez a sokoldalú ember?
Hajdú Antal atya, ő igazgató is volt korábban, ha az esztergomi templom folyosójára benyitunk a nagy udvar felül, akkor gyönyörű szép ilyen domborművet állítottak neki, de az teljesen telibe talált választás, és hát abban emlékeznek meg róla, hogy milyen csodálatos ember volt ő valójában. De amellett ott volt a nagyon kedves és nagyon szigorú matek tanárom Sándor atya, akkor mind a mai napig élő egy kolostorba lakunk Félix atyával, aki hihetetlen modern aktualitásokkal tanította a fizikát, Minden kísérletet bemutatott, az Eltére kerültem, nem láttam olyan érdekes kísérleteket, mint annak idején ott Esztergomba, és nagyon szépen fel is volt szerelve a szertár is. Akkor hát egy elfelejthetetlen figura volt Lőrinc atya, az orosz tanár, sajátos, néha kicsit nyers, néha rusztikus stílussal, de egy fiúsuliba főnyeremény volt. Akkor Jeromos atya, hát sok legendás alak, maga jóságával az igazgatónk volt, és hát akiről már eddig is sokat beszéltem, de számomra a nevelésben abszolút példa Ignác atya, ki a mosoly, az emberség, a derű, és ugyanakkor a tekintély olyan, hát hogy mondjam, vektori összege volt, ami páratlanul hatott a rendtársaira is, de a gyerekekre is.
Mettől meddig volt gimnazista ön? 53-ban született, tehát 69-ben kezdte, vagy 60?
Évvesztes voltam, tehát 68 őszén kezdtem a tanévet, és ugye akkor értem szerint 72-ben érettségiztem, és akkor utána nekünk még a noviciátusunk is Esztergomba volt, tehát összesen így 4 + 1 = 5 évig voltam Esztergomba.
Katonaságot megúszta?
A katonaságot azt megúsztam, érettségi előtt halt meg édesanyám, és hát amikor érdekes volt, ezt máig rejtély számomra, hogy bementem a sorozó bizottsághoz, és hát megdöbbenve láttam, hogy itt minden tegnap volt, és hát itt mindennek vége, és hát ilyetten néztem meg a behívó levelemet, és a behívó levelemben mégis az a dátum volt, az a nap, amikor én ténylegesen bementem, és hogy ez ki, hogy, mikor írta így el, vagy miért, tudatosan, vagy tévesen, hát fölmentem a sorozó őrnagyhoz, és mondta, már pedig itt ez a nap van beírva, önnek teljesen igaza van. És akkor hát ott a STK-ba kellett elmenni a rutin katonai vizsgálatokra, és hát az egyik helyes fiatal orvos mondta, hogy és hát hova adtad be a jelentkezési lapodat? És akkor hát elmondtam neki minden, hogy hát Ferences, Esztergom, gimnázium, stb. Ide. Azt mondja, jó, hát ehhez nem kell katonának lenni, és akkor azt hiszem minden ő már tudta, hogy mit írt be.
Tehát ilyen gondviselésszerűen megúszta a katonaságot?
Teljesen, mert hogy én miért egy nappal később voltam beíva, ezt máig nem tudom.
Az osztályból, amiben érettségizett, egyedül lett pap, és egyedül lett ferences, vagy lettek papok, de egyedül lett ferences?
Egyedül lettem ferences, de hála jó Istennek papok lettek. Hát vagyunk is még, nehéz hirtelen mindenkit összeszámolni, de egy nagyon kedves paptestvérem az Endre, Kovács Endre, ő görög katolikus, Vajdácska nevű községben van.
Vajdácska, Sárospatak mellett, ott egy szép Szent Erzsébet katolikus, római katolikus kápolnát szenteltek a Szent Erzsébetébe, onnan tudom.
Igen, tehát ő ott nagyon szép családja van, együtt tartottuk itt az Ezüstmisét Rózsadombon. Mi ketten egy kicsit később szentelődtünk, mert ugye nekem volt még az egyetem, ő meg talán 1 vagy 2 év ilyen hivatástisztázó évet vett ki.
Kereste a feleséget talán.
Nem, azért ott akkor talán ő át szerette volna gondolni komolyan az életét, és mi ketten később szentelődtünk, a többiek azok 1 vagy 2 évvel korábban, és hát ha jól emlékszem, most egy kicsit szégyellem magam, hogy pontosan hányan is vagyunk, de ha jól emlékszem, akkor 7-en indultunk, és egy valaki később hát kérte a fölmentését.
Hányan voltak az osztályban érettségikor körülbelül?
36 volt az összétszámunk, és hát ahhoz képest ez azt hiszem ma már nagyon jó aránynak számít, de akkor ez nem volt olyan kimagaslóan sok kispap egy osztályból, hiszen volt 10-11-12 is.
Menet közben tehát megerősödött a gondolat önben, hogy a szerzetes hivatást választja. Kis szemináriumként valamilyen módon működött az osztálytársak számára, akik a papsággal kokettáltak, egy plusz foglalkozás az önök idejében?
Újabb nevet hadd mondjak, drága Gottfried atya, 4 éven keresztül volt hittanárunk, de nem csak nekünk, hanem szinte valamennyi osztálynak, és ő hagyományosan, azt hiszem sok évvel korábban elkezdte már az úgynevezett kispap edzést. És ez azt jelentett, hogy heti egy alkalommal az összes olyan fiú hivatalos volt erre a kispap edzésre a gimnáziumba, aki valami módon gondolkodott esetleg azon, hogy pap lesz, illetve olyanok is hivatalosak voltak, akik egyszerűen a papság, mint élet, hivatás, életforma, vagy hogy egyáltalán milyen egy jó pap, vagy milyen tulajdonságokkal. Tehát nagyon sok érdeklődő is volt azokon túl, akik hát ténylegesen gondoltak a papi hivatásra.
Miből állt a kispap edzés?
Nagyon érdekes dolgokból állt. Nyilván volt alapvetően a papság, mint szentség, nyilván papság, mint életforma, papság, mint áldozat, lemondás, de arról, hogy mekkora öröm, a szolgálat. Lényegében gimnazista szinten a papság teológiáját, azt úgy nagyon szépen végigvettük.
Beszélgetés volt ez, vagy előadás?
Úgy volt a szerkezete ezeknek a találkozásoknak, hogy a Gottfried egyet tartott egy 20-25 perces előadást, és utána lehetett kérdéseket föltenni. Lát, hogy kérdéseket tettünk föl, vagy többen is hozzászóltunk, ez már spontán alakult, tehát hol így, hol úgy.
Volt egy nagy generáció, a Kolos atya, Barsi Balázs, ön egy 8-10 évvel később lépett be a rendbe. A közbülsők előző évfolyamokból is lettek ferencesek?
Hát az előző évfolyamok közvetlen fölöttem levőkből olyan nagyon nem emlékszem, illetve hát ha talán próbálkoztak is, én annyit tudok mondani, talán itt sokkal egyszerűbb a válasz, hogy amikor én Pasarétre átkerültem az egy év noviciátus után, akkor ott a fiatal ferencesek, a Kolos atya, az Agykó László atya, az Ágoston atya, és a drága Péter atya volt, ugye, aki fiatalon meghalt. Fölöttük pedig már olyanok voltak, mint az Ernő atya, vagy a Márk atya, vagy a Pál atya, ugye most már 70 éves. Tehát közvetlen fölöttem nem igazán volt jelentkező.
Szülei örömmel fogadták a döntését?
Hát ez is érdekes. Ugye édesanyám már elképzelte azt, ugye sokat betegeskedett már a gimnáziumi éveim alatt, hogy hát akkor az ő fia orvos, fehér köpeny, kórház, folyosó, mindenki könny árban húzik, hogy látja az ő orvos fiát, és így tovább, és így tovább. Tehát nagyon örültek annak, hogyha én esetleg orvos leszek. Akkor, amikor ez utolsó év húsvéti szünetébe gyakorlatilag véglegessé vált, hogy mégsem orvos, hanem szerzetes szeretnék lenni, akkor mindenki olyan érdekesen furán nézte, de nagyon vallásos szüleim voltak, mondták, ha jó Isten, erre hív, ezt akarja, adjunk hálát, nagyon örülünk neki.
A fehér köpeny helyett a barna habitus.
Igen, hát végül is igen.
Az útja sima volt, mert így nagyon egyszerűnek, simának és problémamentesnek tűnik a hivatás választás. Valójában így történt?
Az a szó nagyon jó, hogy egyszerű. Tehát én hálát adok a Jóistennek, hogy igazán amilyen utakat megnyitott, egyrészt egészen egyszerű jólélekkel föl tudtam ismerni, sok mindent tetszett, hogy mégsem ezek, de nem volt bennem fájdalom, lemondás, keserűség. Viszont hát most azért már, hogy 40 éve vagyok ferences szerzetes, hiszen 73-ba kezdődött a egyszerű fogadalommal a szerzetesi életem. Azt kell mondanom, hogy mindenkinek azt kívánom, hogy miután egy hivatásba eltött 40 évet, és azt mondja, hogy végülis ennek tudok én örülni a legjobban, amilyen életállapotba, amilyen élethivatásba az életem derekát, lényegét eltöltöttem. Hát ez azt hiszem nagy hálával tartozok a jó Istennek.
Noviciátus. Ezek szerint egyedül volt novicius?
Nem. Vendel atya volt, őt is hadd említsem meg, mert nagyon szerettem őt. Nagyon alázatos és nagyon nagy tudású ember volt, filozófia tanár, és nekem is filozófia tanárom, és nem messze a szülőfaluja ott van a miénkhez nagy úton. Noviciátusba kezdtünk négyen.
Vendel atya volt a novicius mester?
Igen, Vendel atya volt a novicius
Ilyen
mester.
Vendel?
Pocsai Vendel. Egyik fiú, a Varga Laci, ő a párhuzamos osztályból jött, akkor ismert név eléggé ő is, a Vida Tivadar atya, aki hosszú, magas kort ért meg, és nem régen halt meg autóbalesetben, ő akkor 60 év körül volt, vagy valahogy így. Ő volt egy másik, már papként a novicius társam, a harmadik pedig a Salamon Jóska, aki itt a Margit körúti templom körül, úgy tudom, mind a mai napig tüsténkedik, tehát összesen négyen voltunk.
Hogy emlékszik vissza a noviciátusi évre, akkor még nem Széchenyben, nem Pasaréten, nem Szegeden, hanem ott, ahol a gimnazista évek teltek. Tehát nem volt egy olyan szeparált elvonultság, mint amire most lehetőség van a noviciusoknak. Ez előny is, meg hátrány is talán.
Számomra nehéz volt a szótlan, csöndes, senkit nem ismerő, világtól elzárkózott novicius, most csúnya szóval hagyd mondjam, hogy eljátszani, hiszen az a ház, a gimnázium, a kolostor, a templom, hát egész diákkoromban ott voltam, minden zegét, zugát ismertem, minden ferences atyát, testvért, bejáró, kiáró, iskolai alkalmazottat ismertem. Tehát nagyon-nagyon érdekes volt, mert a Vendel atya mindezt jól tudta, és hát akkor ilyen nem szabad a noviciusnak beszélni senkivel, ugye ez egy szigorú szabály volt, de hát sose szólt, mert hát normálisnak látta azt, hogy hát a volt tanáraimmal, vagy azokkal, akiket úgy ismerek, tréfel, osztályfőnök, prefektus, hát ezekkel hogy ne beszélnék, és így tovább, és megmondom, hogy a Frédi Béni sorozatot a tévében megszabad volt nézni, mert ezt a Vendel atya is nagyon szerette, és hát nem lett belőlem nagy ember, de azért hozzáteszem, hogy olyan nagy emberek ringatták a ferences bölcsőmet, mint a Balázs atya, Barsi Balázs, aki nagyon lelkes, fiatal, első éves prefektus volt akkor, és mindig le lehetett menni a szobájába, és hát sivagárdi kolbásztól kezdve nagyon finom süteményeken át, és tényleg, mint ahogy egy dadus, még mindig harmóniumozott is a kis noviciuskának, hogy a lelke hát töltődjön mindenféle szép hivatással.
A novicius esztendő után Pasarét következett, ahol az egyetemista és a teológiát végző növendékek laktak, ugye?
Amit az előbb mondott, hogy egyszerű, hát ez tényleg ez a legjobb szó talán az én hivatásomra, meg a szerzetesi eddigi életemre, hogy egyszerű. Tehát egyszerűen a 4 év gimnázium, egyszerűen az 1 év noviciátus, és a noviciátus után, ugye ez 73 ősze, akkor kezdődött el az egyetem, illetve a teológia. Onnan egyszerűen 30 évig Pasaréten voltam, és hát nyilván az elején mindenféle képzés, tehát ELTE, MATFIZ, tehát ez úgy volt, hogy ugye én beadtam a jelentkezésemet még 12-ben az orvosira, mellesleg föl is vettek, és akkor a rend továbbította a rendtagoknak a jelentkezését, és Sebestyén atya volt a tartományfőnök, és mondta, hogy hát ha megpróbálna a matekfizika szakot, az jó lenne, mert hát sokan indultak már a versenybe, de sokan ki is hullottak. És hát mondtam, hogy jó, hát én nem zárkózom el, végül szerettem a matekot, fizikát is, de a biológiát, a latint is, és akkor ezt választottam, vagy segítettek ezt választani, illetve hát a rend továbbította a fölvételi kérelmemet, és akkor az ELTE-re matekfizika szakra jelentkeztem, és ugyancsak oda is fölvettek. Teológia, és így tovább, aztán persze már hitoktatás, és sok minden egyéb, és akkor papságba is kerek 30 év pasaréti templomból szolgáltam, és ami ezen kívül van, az már mindössze csak ez a 10 év, ami Rózsadombon telt eddig.
Világi környezet, egyetem mennyire volt emlékezetes, évfolyamtársak, tanárok, nem volt-e egy kísértő légkör? Vagy egy ellenséges légkör?
Amikor Esztergomba kerültem be a gimnáziumba, falusi gyerekként. Ott azért átéltem azt, hogy hát kicsit gátlásos, izgulós voltam, mert családi közegből kikerültem egy hatalmas kollégiumi közegbe. Egy vidéki környezetből egy városi környezetbe. Tehát ott volt egy ilyen beilleszkedési, átállási, alkalmazkodási, hát erős szó az, hogy stressz, de valami ilyen azért volt, és ott viszont a gimnáziumi évek alatt, és ezért nagyon hálás vagyok, ennek a Ferences gimnáziumnak olyan életszerű, közvetlen, kreatív, kommunikatív képességekre lehetett szerteni, mert ilyen volt a tantestület, hogy ebben rengeteget segített, úgyhogy az, hogy szerzetesként világi egyetem, mondjuk megnyugodtan pártállami kommunista légkör, semmi nehézséget nem jelentett, és hát talán fura, hogy most így sok évvel a idézőjelbetett rendszerváltás után azt kell mondanom, hogy nekem ez volt kiírva a bejáratnál, ugye az Asztóriánál volt a TTK, hogy Vörös Csillag érdemlendel kétszeresen kitüntetett Eötvös Loránd Tudományegyetem. Ezen az egyetemen nekem amiatt, hogy szerzetes fiatal vagyok, csak előnyöm volt, hátrányom semmi.
Ezt öröm hallani, mert hallott ellenkezőket is az ember mások sorsában, életében, de az inkább a katonaságra vonatkozott, ott próbálták nagyon mószerolni a papokat, kispapokat, és olyanok kezébe kerültek gyakran, akik megkeserítették, vagy meg akarták keseríteni az életüket. Az egyetem nyilván egy intellektuálisabb és egy szakmai környezet évfolyamtársak.
Nagyon kedvesek voltak, nagyon nagy szeretettel emlékszem vissza rájuk, itt-ott még hívjuk, találkozunk, beszélünk egymással. Én hihetetlen tiszteletet és szeretetet éltem meg a csoporttársaimtól, évfolyamtársaimtól, és hát csak egy egyszerű, rövid kis epizód, hogy matematika szigorlat, negyed év végén azért nem olyan könnyű, két év teljes anyagából, és a Kárteszi Feri bácsi volt a geometria tanszék vezető, a bizottság elnöke, és akkor már ott a tételhúzás izgalmai körül voltunk, és akkor azt mondja, hadd tegyek föl egy kérdést így a vizsga előtt. Hát tessék parancsolni. Most hogy szólíthatjuk, főtisztelendő úrnak, vagy tisztelendő úr? Hát én minden kérdésre számítottam ezen a szigorlaton, csak erre nem, hogy ez a kérdés elhangzik, és ott részletesen elmagyarázta a vizsgabizottságnak, hogy ha már föl van szentelve, akkor főtisztelendőnek kell szólítani, ha még nincs, akkor csak tisztelendőnek, és hát ezek után elképzelheted a vizsga légkörét, hogy hát úgy mindenki engedélyt kért, hogy még egy akkor kérdezhet-e, mert hát a Feri bácsi mondjuk ilyen abszolút klerikális légkör teremte. Jó, ő megengedhette magának, de csak hadd érzékeltessem ezzel, hogy én személy szerint semmi bántást, sértést, csak inkább a tiszteletet éltem meg.
Párhuzamosan tanulta a teológiát és a tanári két szakját, nem a központi szemináriumban, hanem volt rendi főiskolájuk akkor, ugye?
Tehát egyrészt nem tudtuk volna hangolni az órarendjét az ELTE-nek a központi szemináriummal, hiszen ugye a központi szeminárium egy nappali tagozatos délelőtti órák, előadások vannak, ezt nem lehetett volna hangolni a matfiszaknak a hihetetlen nagy óraszámával. A rendi főiskola, ami akkor még megvolt, az volt képes alkalmazkodni, hogy a napi rendünk a következő volt, 5:55. Ébresztő, zsolozsma, reggeli szentmise, 8-tól délután 3-ig egyetem, délután 4-től este 7-ig otthon teológia.
Több tanár volt a rendi teológián, mint növendék, vagy előfordult ez is?
Én voltam az az ember, akiről a Zsigmond atya, akkor ő ennek a rendi teológiai főiskolának az igazgatója volt.
Ugye, milyen Zsigmond?
Horváth Zsigmond. Beírta a teológiai, hát főiskolai évkönyvbe. A Pirinszkinek van is ugye egy ilyen vers, hogy a mélypont ünnepéje, hogy elérkeztünk a mélyponthoz, már csak egyetlen egy hallgató van. És akkor másnap a reggelinél beszélgettünk a Zsiga bácsival, és mondtam neki, hogy ha én most elmennék a rendből, akinek a neve mellé az van írva, hogy teológiai tanár, az attól a naptól kezdve plébániai kisegítő lenne, és hát rettentő jó derült rajta, az teljesen igaza van.
Hát ön volt az egyetlen növendék, volt egy ilyen, de egy évfolyamban, vagy pedig az egész főiskolán?
Éveken át egyedül voltam ferences növendék, és utána jöttek majd a, most is hála jó Istennek, meglevő testvérek, az András atya, Tokár János, Majnek Antal püspök, Viktor atya, és hát a Pataki Zoltán atya, aki most Esztergomba tanár, szintén is ő is matfiszakos, és hát azt kell még tudni, hogy éppen ma beszéltünk Viktor atyával kint róla, hogy annyival voltam előttük, hogy amikor én végzős éves voltam, akkor László, hogy az Agykó László volt a magiszter, és hát én voltam a sétáltató magiszter helyettes, vagyis délutánonként városba séta, stb. Vasárnap, akkor én vittem ki őket, tehát előttem utánam senki.
Amíg a teológiát végezte Mennyhért atya, az alatt a 5 év alatt, vagy 6 év alatt a ferences rendi főiskolának az egyetlen növendéke volt.
Azért pontosítsunk annyiban, hogy az Ágoston atya és a Péter atya még egy kicsit volt közös éveink, őket 76-ba, remélem jól emlékszem, 76-ba felszentelték.
És
onnantól már igazán nem voltak, és akkor ugye 78-ban, gondolom igen, 78-ba érkeztek ezek a szép, nagyobb számú csapat. A Balázs atya első noviciusai, ők voltak a János atya, András atya, akiket az előbb felsoroltam.
Tehát akkor nem csak az évfolyam, hanem a teológiai főiskolának is ön volt a legjobb tanulója is egyben.
Éveken át az egyetlen hallgatója.
Azért ennek hátránya is lett volna, hogyha a rendi közösség az ebédlőbe, a rekreáció idején nincs ott. Nem egy ideális állapot azért ez.
Sok szempontból nem ideális állapot, hiszen önmagában már csak azért sem, mert hát azért egy rendtartományban ilyen kevés kispap, hát az önmagában mondjuk nagyon aggodalomra ad okot, hogy mi lesz majd a rendi utánpótlása és a provincia élete, de más szempontból is nyilván nem szerencsés. Ugyanakkor én nagyon hálás vagyok az akkor fiatal atyáknak, Kolos atya, László atya, Márk atya, Vince atya, akik hát rettenetesen mellettem voltak, és nagyon sok szeretetet kaptam tőlük.
Tehát a családban is egyke volt, és a teológiai főiskolán is egyke volt.
Igen, és ott meg az egész kicsi, tehát a legkisebb. Mint hogy most ebben a házban is a legkisebb vagyok, pedig 60 éves, mert hát a Félix atya meg a Kolos atya idősebb, mint én.
Mikor szentelték atyát?
Kerek év 1980-ban azért, mert elvégeztem a ELTÉ-t, ugye akkor nem volt ilyen hosszítás az egyetemen, mint most, azt 5 év alatt el kellett végezni. És utána én kértem a tartományfőnököt, Sebestyén atyát, hogy én nem szeretnék ilyen elnagyolt felületes teológia után pap lenni, mert hát azért mondom, nem is az elnagyolt, de azért csak felületes, mert azért az teológia tanulásnak, hogy az ember este 8-kor elkezdi tanulni a matfiz mellett a teológiát este éjfélig, 1-ig, mert ez így ment 5 évig, Hát azt én nem szerettem volna, meg lelkületileg is azért fölkészülni a papságra.
Laikus testvér szeretett volna lenni, nem, és tanár?
Nem, hanem kértem, hogy amikor már az eltét, tehát magyarul azt az egyik egyetemet befejeztem, akkor legyen két olyan évem, ahol én vállalok tanítást, már is vállaltam is Szentendrén, lehessen egy komoly még teológiából egy komoly fölkészülés arra, hogy pap legyek, és ez két szempontból nagyon jó volt. Egyrészt tanítottam, de még nem voltam osztályfőnök, tehát megfigyelhettem az osztályfőnökségnek a csinyát, binyát, a Elek atya, Flórián atya, akkor ők voltak ilyen klasszikusan jó osztályfőnökök Szentendrén, tehát tőlük nagyon sokat tanultam, illetve hát az, hogy azért teológiailag megalapozottan szenteljenek pappá, de hát ez is szerencse volt, mert olyan kiváló növendékem volt 4 évig, ugye abban az osztályfőnök, amiben először tanítottam, mindig elmondom, most is elmondom, mint Székely János püspök atya. Most is nagyon fontosnak tartom, hogy felszentelni azért megalapozott teológiára szabad csak egy fiatal testvérünket, illetve alakuljon ki már a felszentelés előtt az a teológiai igényesség, teológiai műveltség, vágy, szükséges az, hogy egy pap, hát ezt mondja a mondás is, hogy holtig tanul. Tehát én azt szerettem volna, hogy elindulhasson bennem egy teológiai gondolkodásmód, egy teológiai látásmód, mert azért pusztán ez abból, hogy csak a stúdiumokat elvégezzük, nem alakul ki.
És az egyetem elvégzésétől kezdve mind a mai napig szentendrei tanár?
35 éve tanítok a Szentendrei Ferences gimnáziumban, és ahogy mondta, ez is az egyszerű jelzővel fejezhető ki. 35 éven át ugyanabba az iskolába, 8 teljes osztályt végigvittem, nagyon hálás vagyok, nagyon sok aranyos gyereket taníthattam, osztályfőnökként nevelhettem, és hát rengeteg sok esküvő keresztelés zajlik azóta, évek óta, hát már akik ugye apukák, anyukák.
A szerzetesnek egyrészt természetes családjává válik a rendi közössége, de egy tanárnak természetes gyermekeivé, családtagjaivá válnak, különösen gondolom egy szerzetesi vezetésű iskolában a növendékei is. Ez a kettő hogyan egészíti ki egymást, vagy hogyan rangsorolódik egy szerzetes tanár életébe?
Csak azt tudom mondani azoknak, akik most azon gondolkodnak, hogy esetleg szerzetesek legyenek, és ez a reklám helye, hogyha ferences akar lenni, akkor kincses bányák ajtói nyílnak meg előtte. Ugyanis azért most is, hogy az ember pap, szerzetes tanár, azért van mód arra a csodálatos elvonulásra, ami a szerzetességnek az éltető közege. Leleményesnek lenni, meg kell keresni nyári szünet, kisebb-nagyobb iskolai szünetek, meg kell keresni az elvonult szerzetesi élet lehetőségeit és szépségeit, de hadd mondjam azt 40 év szerzetesség után, hogy ezek megtalálhatók. A másik nagyon fontos dolog, hogy úgy érintkezni a társadalom felületeivel, hogy családok, sok család, sok gyerekkel napi kapcsolatban vagyunk, ez az egész imádságos életünkkel is kölcsönhatásban van, hiszen látjuk, tapasztaljuk, érezzük, átbeszéljük családoknak szociális, erkölcsi, pszichés problémák, hadd ne soroljam tovább, tehát hogy ezt az imádkozó szerzetes, vagy a prédikáló pap, ezeket naponta megtapasztalhatja. Sok nagyszámú mintavétellel ez nagyon nagy realitást ad annak, hogy hogyan vagyunk papok, illetve hogyan élünk szerzetesként.
Miért éppen Mennyért? Miért ezt a nevet választotta? Hogyha ön választotta?
Nem én választottam, és mégis én választottam, mert ez úgy alakult akkor már, amikor mi noviciusok voltunk, hogy régen éppen Félix atyával beszélgettünk a napokba, és ő azt mondta nekem, ő mindent kapott, ő semmit se választhatott. Nálunk pedig ez úgy volt, hogy 20 nevet adott Vendel atya egy papíron, hogy ebből választhatok. De a 20 név az olyan volt, hogy mondjuk 19-et az ember józan észre nem választ. Tehát gyakorlatilag maradt a Mennyhért, és ugye a rendeletje, amikor választottam idézőjelbe, akkor mondta, hogy hát sejtettem, hogy ezt fogod választani.
A három királyok egyike, ugye?
Igen, érdekes egyébként, hogy az atyák, azok a ferences atyák, akik diákkoromban is ott voltak végig, és hát mondták, hogy vannak elátkozott nevek. Ilyen például a Benedek, mert hogy azok mind elmentek, most pedig hát Éva provinciai titkárunk, ugye hát aranyos, hűséges testvér a Dobszai Benedek atya, akkor azt mondták, hogy volt egy Mennyhért, filozófia lektor volt, okos volt, de nem javasolják, mert ez el fog menni. Szóval vannak ilyen pozitív, negatív nevek, hát én mondom, olyan 20-ból választottam, amibe a legjobb volt a Mennyhért, és ugye 22-én augusztusban is van egy, de én a kifejezetten a napkeleti király. Az nekem a matfizhez meg a csillagászathoz tökéletesen jó volt, hogy a napkeleti királyok egyike.
A 19-ből egy-kettő eszébe jut, hogy mi volt az, ami nem tetszett?
Hát volt ilyen, hogy Ottokár, erre még emlékszem, de ilyen nagyon nem ismert, elvont, nyilván szerzetes nevek valaha, és a szerzetesi martirológiumokban lehet ilyeneket találni, de gyakorlatilag eleve már egy nehezen megjegyezhető magyar nyelvnek idegen csengésű, szóval valami ilyenek voltak, és latinos hangzásúak. Volt egy egyébként még, ami majdnem szóba jött, a Juvenál, illetve az Angelus. Az Angelus mondjuk az nagyon érdekes, annak van egy előtörténete, hogy amikor engem megkereszteltek, az pedig nagyon messze volt ahhoz, hogy én szerzetesnek jöjjek.
Mi a keresztneve Mennyhért atyának?
András, de nálunk a faluban szokás az, hogy a kereszt apa nevét azt fölveszi a fiúgyerek, természetesen a kislánya keresztmamáét, akkor ha van a családban háborúba elhunyt hősi halott, annak a nevét is szokták adni. Tehát én így lettem volna kis András György, elhunyt háborúba elhunyt nagybátyám, Imre, keresztapámnak a neve, és ez egy döbbenetes, nem kell hinni benne, aki nem akar, hogy az a plébánosunk, akiről meséltem már, hogy a ferenceseknél nevelkedett a budai kolostorba, azt mondja, adjunk neki egy olyan nevet, hogy Angelus, hát ha egyszer ferences lesz belőle.
De érdekes.
Amikor ezt nekem még ő elmesélte, és nagymama meg sokszor elmesélte, akkor, amikor gimnáziumba kerültem, azt mondja, hogy hát tudod, én azon imádkozom, hogy ez, amit a plébános úr mondott, igaz legyen. De érdekes volt, hogy ez rögtön eszembe jutott, amikor az Angelus megláttam, de valahogy mégis az volt bennem, hogy talán legyen egy olyan, ami valamiféleképpen az ember személyes választása a keretek között. És hát így én végül is ezt választottam.
Ki volt ez a plébános?
Őt úgy hívják, hogy Léner Béla, óbudai születésű fiú volt, és a Hilár testvér volt, én tőle tudom ezeket csak, Hilár testvér volt, akit én is jól ismertem, később a központi szemináriumban volt, sokáig portás. Ő volt az a testvér akkora Margit körúton, aki velük gyerekként, fiatalként foglalkozott, és őt is azért megkísértette jó értelembe, hogy esetleg ferences lesz, de azt már nem tudom, hogy végül is miért nem.
Szentelés. Ki szentelte?
Paskai bíboros úr szentelt engem pappá.
De akkor még nem volt bíboros.
Akkor veszprémi megyés püspök volt. Pasaréten volt 1980 nagyboldogasszony ünnepén a szentelésem.
Gondolom, mint ferencest kérték meg, mert ferences szerzetesnek indult ő is, csak aztán az idő elsodorta, illetve a történelem a rendtől.
Hát ő örök fogadalmas ferences szerzetes, most is nagyon jó kapcsolata van az esztergomi kolostorral, az esztergomi testvérekkel. Tényleg ez volt a megfontolás. Elsőnek, ferences kispapok közül, elsőnek engem szentelt föl a ferences püspök.
Csak önt szentelték akkor?
Igen, az érdekes volt, mert diákonussá még az előttem levőket, Ágoston atyát, Péter atyát, diákonussá még engem is rendesen az esztergomi szeminarista kispapokkal, Pálos Iván püspök úr szentelt, ezzel csak azt akarom mondani, hogy ott voltak a szentelések a szeminarista kispapokkal együtt a bazilikába. És csak akkor tájt kezdődött el, hogy így külön a mi templomainkba volt a papszentelés, és mondom, hogy így a ferences növendékek közül elsőként Paskai Bíboros úr engem szentelt.
Kismenyhért ferences szerzetessel, matematika-fizika szakos szentendrei tanárral beszélgettem. Köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szerdahelyi Csongor.
Kettesben.